Ez a Közelebb a matematikához, a mikrofonnál Olá Andrea, és vendégem Földvári Viktória, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet szakembere, akinek kutatási témája a csomóelmélet és a topológia. Ez utóbbi lényegével és miben létével kapcsolatban elárulta, hogy sokan a fánkra gondolnak, ha a topológia szót meghallják, és ez nem véletlen. A topológiát szokták gumigeometriának is csúfolni, mert szerkezetük szerint azonosnak tekintenek olyan dolgokat, amik egymásba nyújthatók, alakíthatók, anélkül, hogy ezt a gumianyagot elszakítanánk. Vagyis egy fánk, és mondjuk egy bögre, amelynek ugye füle van, topológiai szempontból nem különbözik. Ezért is van bajban a tréfa szerint a topológus reggelizés közben, mert nem tudja megkülönböztetni a fánkot a bögrétől. Az interjúnk első felében hallhattak már gyurmás példáról, most azonban ott folytatjuk Földvári Viktóriával ezt a beszélgetést, ahol abba hagytuk, hogy matematikusként a saját területén mit tart eredménynek, hiszen azt tudjuk, hogy nem csak a gyakorlati alkalmazás motiválhat elméleti kutatást, sőt, sokszor előre nem is látszik, hogy később mennyire hasznos lehet egy ma még pusztán elméletben érdekes felfedezés.
Erre egyébként egy nagyon kedves számomra kedves anekdota van, hogyha szabad mondani. 1831-ben Michael Faraday leírta az elektromágneses indukciót, és a történet szerint Gladstone, a kincstári kancellár ellátogatott Faraday műhelyébe, megtekintette a kísérleteit, Faraday nagyon lelkesen mesélt a munkásságáról, és a kancellár azt mondta, hogy ez mind rendkívül érdekes, doktor Faraday, de ugyan mondja meg, ez mire jó? És Faraday így felelt, nem tudom, uram, de egy nap lehet, hogy adóztatni fogja. Ezt én még iskolás koromban hallottam, amikor még csak ábrándoztam róla, hogy talán egyszer lehet, hogy kutató leszek. De már akkor nagyon elgondolkodtatott, és nagyon igaznak és fontosnak tartom a mai napig, hogy az alkalmazások nagyszerűek, és nagyon örülünk, hogyha van, de bizony a tudománynak, az elméletnek sok esetben úttörőnként elő kell mennie. A manapság, és már a beszélgetés során is felmerült a korábbi interjúban a mesterséges intelligencia, a neurális hálók, ezeknek az alapjait nem az elmúlt években kezdték letenni, azt hiszem a 70-es években már létezett, viszont most kezd begyűrűzni a mindennapi életünkbe.
Itt a Közelebb a matematikához című műsor szignáljában szó esik a dobjátékról, vagy magyarosan doble játékról. Az egyik legvarázslatosabb játék, mert az ember nem nagyon tudja, hogy működik. Te mi köze mindennek az ön szakterületéhez?
Ez egy nagyon népszerű kártyajáték az elmúlt években, aki esetleg nem ismeri, az a lényege, hogy van egy kártyapaklink, ezen különböző figurák, alakzatok találhatók, és bármely két lapon pontosan egy közös figura található. A játék lényege, hogy ki tudja gyorsabban észrevenni, hogy mi ez a közös figura. Nem is igazán a topológiához, inkább a geometriához van ennek nagy köze. Akit részletesebben érdekel egyébként egy kedves munkatársam, Pintér Gergő, nemrég megjelent könyvében egy fejezet foglalkozik azzal, hogy akár hogyan készíthetünk otthon is hasonló társasjátékot. De ez mindenképpen egy nagyon izgalmas matematikai kérdés, hogy hogyan lehet ilyen társasjátékot tervezni, vagy akár tényleg készíteni. Hogyan gondolkodik egy matematikus? Ugye, hogyha nem akarunk olyan unalmas kártyapaklit létrehozni, mindig ugyanazt a figurát tesszük rá, mert az persze könnyű megoldása ennek a feladatnak, de nagyon egyhangú lenne így a társasjáték. Tehát a matematikus megpróbálja átgondolni, hogy látott-e már valamit, hallott-e már valamit, ami erre emlékezteti. Bármely két dologra pontosan egy illeszkedik, és erről eszünkbe juthat a geometria. Az iskolában tanultuk, hogy bármely két pontra pontosan egy egyenes illeszkedik. Hogyha egy kicsit játszunk ezzel a dobló kártyajátékkal, azt is megfigyelhetjük, hogy nem csak bármely két lapon egy közös figura van, hanem bármely két figurára pontosan egy olyan lap létezik, amin ők egyszerre szerepelnek. Tehát egy ilyen szimmetriája is van ennek a dolognak, ami ugye a geometriában is megtalálható, nem, hogy bármely két egyenesnek pontosan egy metszéspontja van. És itt remélem mindenki gyanakszik és felkiált otthon is, hogy ez nem így van, hiszen a párhuzamos egyeneseknél nincsen egy ilyen metszéspont. És megint mit csinál a matematikus? Gondolkodik, hogy hallott-e már olyan elméletet, hallott-e már olyan ötletet, vagy ki tud-e találni egy új elképzelést, ami ezt is megoldja. Nekünk már nincs szükségünk újat kitalálni, mert Bolyaiék óta tudjuk, hogy nem csak az euklideszi geometria létezhet, hanem nagyon más, különleges fajta geometriai modellek is. Az úgynevezett projektív geometriában, amit egyébként akár a perspektívikus ábrázolásból ismerhet a hallgató, a párhuzamos egyenesek a végtelenben találkoznak. Kiegészítjük a modellünket egy-egy végtelen távoli úgynevezett ideális ponttal, ahol a párhuzamosoknak is lesz metszéspontja. És így, kicsit továbbfejlesztve a geometriai modellünket, már kaptunk egy olyan analógiát a geometriában, ami hasonlít egy dobüljátékhoz. Bármely két pontra egy egyenes, bármely két egyenes egy pont, bármely két figura egy lap, bármely két lap egy figura. Tehát akkor jön az ötlet, hogy megfeleltethetnénk az egyeneseket a figuráknak, a lapokat pedig a pontoknak. Így módon akár készíthetünk is saját társasjátékot vagy modellt, esetleg egy bökkenő tűnhet még fel a szemfüles hallgatóknak, hogy mégis hány lapja lenne ennek a paklinak, hány pont van a geometriában. Hát az igazat megvalva végtelen sok. Tehát azért végtelen sok lapú paklit gyártani kissé reménytelennek tűnik a mai technikai tudásunkat, természetesen szerintem később is. Viszont ismét bejön a geometria és a tanulmányaink, az új modellek. Léteznek olyan geometriai konstrukciók, ahol csak véges sok pont és véges sok egyenes van. Őket véges geometriának nevezzük. Szavakat dobálva véges projektív geometriák is léteznek, és ilyen modellek megértésével, noha ijesztőnek hangozhat, de nagyon egyszerűen átláthatunk egy ilyen kártyapakli társasjáték készítését. Ez az egyetemen több fél éves kurzus, de legalábbis egy fél év, viszont azt garantálom, és tartottam is már ilyen ismeretterjesztő foglalkozást, vagy említettem a könyvet, ami elérhető. Az érdeklődő hallgató, az érdeklődő társasjátékkedvelő ember ezt nagyon hamar el tudja sajátítani olyan szinten, amilyen egy ilyen szórakoztató játék átgondolásához szükséges, úgyhogy mindenkit biztatok, hogy ne rettenjen el tőle.
De jó. Fontos arról beszélnünk, és ezt mindenkitől megkérdezem ebben a műsorban, azért, mert egy matematikus szempontjából ez izgalmas, hogy hol szeretne tartani 10 év múlva.
Az őszinte első reakció már az, hogy azt hiszem, ha 10 év múlva én ugyanazzal foglalkozhatok, mint most, legfeljebb kevésbé izgulva azon, hogy még 10 év múlva hol leszek, akkor én azzal azt hiszem nagyon-nagyon elégedett lennék, nagyon élvezem ezt. Persze annyira azért konkrétizálva, hogy nem pont azon a számítási feladaton elakadva, mint tegnap délután, tehát azért nem pont így ugyanitt tartva. De azt, amit csinálhatok, hogy a számomra izgalmas kérdéseken gondolkodhatok, én mellette tanítani is szoktam, azt is nagyon élvezem. Én nagyon elégedett lennék, egészen, ahogy említettem, egy népszerűsítő előadástól kezdve, hol kisgyermektábor, hol egy rádióinterjú, nagyon-nagyon sokféle dolog előjön a munka kapcsán, de tényleg a matematikai kihívások szerintem még nem csak 10, de jóval több évre is elegendők lennének. Az egyetlen dolog, hogy azt átlátni, hogy pontosan hol van pozíció, az nem teljesen egyszerű ezen a területen. Nagyon sokszor ajánlott külföldre látogatni hosszabb időre, hazatérni, úgyhogy főleg kisgyermekes édesanyaként ez nem teljesen triviális probléma, de én optimistán állok hozzá.
Ez hozzátartozik a matematikus léthez egyébként, hogy valamilyen másik országban megtanulni azt a munkamódszert, vagy miért érdemes
külföldön lenni? Az én témavezetőm ezt mondta, igen, hogy a kisinasokat is mindig elküldték külföldre, hogy ez megtanuljanak egy nagymestertől, stérjen haza, hozza haza a tudást. Én ennek egyelőre, vagy nem tudom, hogy egyelőre-e, de a másik oldalán vagyok. Én Magyarországon tanultam, itt végeztem mindent, és hál' Istennek itt is tudtam elhelyezkedni remek munkatársakkal, remek mesterekkel, mások külföldről jönnek hozzánk, hogy ővelük dolgozhassanak együtt. Úgyhogy én eddig nagyon szerencsésnek érezhettem magam, és hogyha erre lehetőség van, akkor szívesen is vagyok így. Természetesen időről időre megyünk külföldre, én eddig még csak rövidebb kutatói látogatásokat, illetve rendszeresen konferenciákban, rendszeresen iskolákba utazok.
Hová?
Nagyon-nagyon változatos. Most nekem egy 2 éves kislányom van otthon, tehát volt egy hosszabb anyasági szabadságom, ami alatt ugyan nem hanyagoltam teljesen a matematikát, de kevésbé intenzíven űztem, és például az utazásaim száma az drasztikusan lecsökkent, kisbabával nem mentem. De például most novemberben már kaptam egy olyan konferencia meghívást, aminek nem tudtam ellenállni, úgyhogy mi most először Madridba utaztunk, és egyébként többes számban, mert családostól oldottuk meg, nekem ez még a jövő kihívása, hogy ezt hogyan lehet beilleszteni a mindennapi létbe, ugye azelőtt az ember egyedül könnyen tudott mozdulni akár egyik hétről a másikra és különböző konferenciákra. Most ezt már kicsit megfontoltabban üzem, de vannak hál' Istennek jó példák előttem, hogy ez igenis megvalósítható, és nem zárja ki a kettő egymást. És hál' Istennek az nagyon fontos, de hangoztatom is, hát, hogyha minél többekhez eljut, hogy tényleg nagyon nagy segítség, hogyha a fogadóhelyen akár a konferencia megrendezői, akár a munkáltatók ebben segítségünkre vannak. Tehát most például, amikor engem meghívtak Madridba, hogy tartsak egy előadást, akkor azt mondtam, hogy nagyon nagy örömmel, de van egy kis 2 évesem, aki nélkül nem szívesen mennék, és például ők nagyon nyitottan álltak ehhez, azt mondták, jól van, ha meg tudjuk oldani a felügyeletet, hozzam magammal, rugalmasak lesznek, és így is történt, és azt gondolom, hogy ők is úgy érezték a végén, hogy nem kellett nélkülözniük engem az esti órákban sem, viszont én sem rohantam haza Budapestre az előadásom után azonnal, hogy rövidre zárjuk, úgyhogy ez egy nagyon kellemes tapasztalat volt, és remélem, hogy ilyenek még lesznek a jövőben.
Hát itt kerül fókuszba az a téma, amiről egy korábbi interjúban már szó volt, hogy a nő matematikusok, ugye? Vagy a nő tudósok, mert egy férfi matematikusnak ez nem gond, hogy hova tegye a 2 éves gyerekét, ugye?
Férfi munkatársaim között is természetesen vannak családapák, akik hasonló problémákkal azért küzdenek, hogy nem szeretnék egyedül a 3 icipici gyermekkel, sőt olyan is van, aki 5 gyermek, és azt hiszem, és akkor otthon hagyni a kedves édesanyját, feleségét, amíg ő elutazik 3 hétre. Tehát biztos, hogy ott is valós probléma. Nekem ez még újdonság, igen, én nehéznek találtam ezt a kihívást, hogy akár csak azt, hogy amíg az anyasági szabadságomat otthon töltöm, hogy az otthoni nyugalom is meglegyen, de azért az ember ne is essen ki nagyon sok évre a kutatási témájából, ne felejtse el, amit addig tanult. Ez számomra egyelőre még egy nagyon nagy kihívás, de igyekszem megküzdeni vele, és tényleg remélem, hogy ebben a támogató közegeket is egyre inkább találunk itthon és külföldön is.
És onnan indultunk, hogy ugye azt javasolták, hogy érdemes külföldön élni egy darabig, vagy külföldön dolgozni. Van mondjuk akár a csomó elmélettel foglalkozó matematikusoknak, vagy a topológiával foglalkozó matematikusoknak mekkája, tehát ahova el kell menni, mert ott biztosan nagyon sok mindent megtanulhatok, és akkor ott leszek egy évig, és aztán hazajövök, és akkor ez egy új lehetőség.
Boldogan állíthatom, hogy az egyik ilyen egyébként Budapest most az én területemen, úgyhogy ezt nem az én érdemem, de
és a Rényi?
A Rényiben, igen. Stipsic András, Németi András, Szűcs András, még nem szeretnék kihagyni senkit a felsorolásban, nagyon sok és nagyon-nagyon neves kutatóink vannak, mestereink vannak, akikhez tényleg jönnek, és nem csak a régi munkatársak, de nagyon-nagyon sok a fiatal is most, ez egy számomra nagyon kedvező helyzet. De egyébként igen, a világon van nagyon sok matematikai iskola, ami kiemelkedő, és minden területnek van egyébként akár időről időre változó helye is, ahol tömörülnek ezt a területet magas szinten művelő szakemberek. Inkább személyekhez kötött ez a dolog, inkább időben is változik, hogy éppen melyik elmélet a leghasznosabb, legizgalmasabb a közösségnek, és akkor annak az elméletnek a szakértői köré csoportosul egy-egy kutatócsoport, vagy a fiatalok.
Az törvényszerű egyébként, és nem először fordul elő ez a kérdésem ebben a műsorban, hogyha valakinek a szülei matematikával foglalkoznak, akkor a gyerek is azon az úton indul el? Ugye az ön családjában is jól tudom, hogy ez volt?
Az édesapámat nem szeretném kihagyni, mert ő egyébként matematika tanárként kezdte pályafutását, viszont nagyon hamar átnyergelt a vállalkozónak, úgyhogy klasszikus kutató matematikus ez nincsen a családomban, de valóban sok ilyen példát látok. Azt is látom, hogy természetesen nem törvényszerű, tehát van, akit inkább elrettent, éppen kiemelt kutatóktól is hallottam olyat, hogy az ő gyermeke semmi áron nem szeretett volna matematikus lenni. Én meg irigykedve figyeltem, hogy hát pedig milyen helyből kapta ott az egyetemi tananyagot, de azért nekem sem lehet panaszom, azért a szüleim támogattak akár ebben, akár másban már kisgyerekkorom óta, nyilván ők tették elém az első logisztorikat, az ilyen fejtörő, izgalmas problémákat, hogyha engem ez érdekel, akkor csak tessék. Én is igyekszem ezt a példát átvenni tőlük a gyermekemnél, arra ügyelve, hogy ne csak ezt kapja. Tehát mindenki csúfolt engem, hogy a 2 évesemnek már valami baba geometria feliratú könyve van a polcon, és ez nem én voltam, hanem a kedves húgom, aki önökodta. Úgyhogy igyekszünk inkább kinyitni a világot minél jobban, hogy mindenki azt üzze, amit szeret, ami őt megfogja. Legyen az matematika, vagy valami teljesen más, mert szerintem akkor van értelme, és akkor tud boldogulni is, hogyha azt élvezi, nem csak arra kényszerül.
Igen, de gondolkodásmódot azért tud neki tanítani, nem? Szerintem ez nagy adomány.
Igen, hogyha akár ilyen játékos módon, akár csak, hogyha a gyermek kér valamit, és azt mondják, hogy jó, és a gyermeknek még precízebben meg kell fogalmazni, hogy de azt a valamit most szeretné, és itt, és így. Ez egyfajta egy ilyen játékos kötekedés akár, de sokszor konkrétan készségfejlesztő feladatok megoldása, vagy egy családi kiránduláson felmerülő dolgok. Ez biztos, hogy számomra például nagyon sokat adott a gyermekkoromból, meg fiatal felnőtt koromban is, hogy így egy matematikai szemlélet már beszűrődött az életembe. Ha megkérdezzük, hogy most miért fogyott el a Hold, akkor egyrészt nagyon szívet melengető meghallgatni a legendát, hogy ki és milyen mitikus lény eszi meg. Másrészt nagyon sokat ad hozzá, hogyha meghallgathatjuk azt is, hogy egyébként ennek tudományos háttere is van, és nyilván nagyon fontos hangsúlyozni, hogy egy életkornak megfelelő szinten, tehát nem rögtön a naprendszer nagy rejtélyeit feltárva, de bizony a kérdésekre, akár kérdéssel felelni, akár csak így nyitogatni az utakat, az motiváló lehet, vagy akár az a szemlélet, hogy hogyha valamit nem tudunk, és akár szülőként is nem tudunk, annak utána tudunk nézni a mai világban, és nem is csak az internet, de a könyveket a gyermekek vagy fiatalok kezébe adni. Ez mindenképpen a későbbiekben is arra sarkal, hogy ezt a szemléletet, ezt a gondolkodásmódot, ezt a tudás iránti vágyat továbbadjuk.
Még két kérdésem van. Az egyik az, hogy ha még megint az alkalmazás területére, vagy a gyakorlati életre gondolunk, a több dimenzióról már szó volt, vagy magasabb dimenzióról szó volt, a negyedikről, meg ötödikről, sokadikról, és szintén a tegnapi beszélgetésünkben előkerült egy példa, hogy hogyan találkozunk egy szerelőműhelyben ezzel a kérdéssel.
Például az ipari robotkarok az egy gyakran emlegetett példa a magasabb dimenziós terek kapcsán, ami először ijesztőnek és megfoghatatlannak tűnhet, de gondoljunk egy autószerelő műhelyre, ahol csuklós robotkarokkal szerelnek valamilyen alkatrészt, legyen az csak egy csavar meghúzása. Hogyha négy csuklóval rendelkező robotkarra gondolunk, aminek minden egyes csuklóhelyen az elmozdulása két egymásra merőleges tengely mentén történhet. Tehát minden egyes csuklójánál mondjuk jobbra-balra fölle tud elfordulni a tengely mentén, akkor egy csukló helyzetét két paraméterrel, két irányjal adhatom meg. Meg kell mondanom, hogy a jobbra-balra irányba plusz 20 fokot kell fordulni, a fölle irányba plusz 53-at. Ez a két paraméter egy csuklóra vonatkozik, és mind a négy csuklójánál meg kell mondanom a két-két paramétert, hogy egy pontos állapotot kódoljak. Ha nem is én, de a mérnök vagy a programozó, aki ezt a robotkart irányítani szeretné. Ez azt jelenti, hogy négy csukló esetén 8 információra van szükségem, tehát már itt gyanús, hogy valamiféle 8-as leírásra lesz szükségünk, viszont könnyen mondhatnánk, hogy az csupán egy háromdimenziós térbeli probléma, hogy a robotkar rögzítő helyéről ahhoz a csavarhoz elirányítsam, hiszen a háromdimenziós térben mozog. Ha viszont hozzáteszük, hogy az a csavar a motorház egy nagyon rejtett zugában van, és úgy kell oda eljuttatnunk ezt a robotkart, hogy ne ütközzünk semmilyen más alkatrészbe, akkor nem csak akárhogyan egy térbeli utat kell megmondanom a háromdimenzióban, hanem a négy csuklójának olyan helyzeteit, amely helyzet minden pillanatban akadálymentes, mint hogyha egy labirintusban vezetném. Tehát csupa megengedett helyzeteken keresztül kell mozgatnom ezt a robotkart, és a négy csuklóra mindegyiknél kettő paraméter, ez azt jelenti, hogy 8 koordinátát kell a mérnöknek irányítania. Úgyhogy bizony ez a robotkar az első intuíciónk ellenére egy 8 dimenziós térben kigondolt vagy irányított dolog.
Nagyon izgalmas, és még azon is gondolkodtam, itt a beszélgetésünk elején szóba került, hogy az ön munkája során azt vizsgálja, hogy mi egyforma. És hogy ez miért lényeges, hogy mi egyforma?
Ez megint olyan dolog, hogy hivatkozhatok az alkalmazásra, hogy akkor biztosan jobban megértjük a fehérjék csomózódását és az enzimeket, és mennyivel könnyebb lesz. És ez így is van, de a teljesen őszinte válaszom az az, hogy egyfajta larpullard, én nekem tetszik az, hogyha rendszer van a dolgokban, kicsit bosszant az, hogyha nem értem, nem látom át, úgyhogy engem csupán maga a tiszta tudomány is motivál, maga a kérdés megértése is, és minél több mindent tisztázunk, minél több mindent megértünk, a későbbiekben annál egyszerűbben fogjuk tudni megfogalmazni, annál egyszerűbben rendszerezünk, és szerintem ez mindig segíti a logikát, a gondolkodást, a problémák megoldását, legyen az egy pusztán elméleti, vagy később a gyakorlatba átültetett probléma. Szeretnék rendet tenni, és mindent jól érteni. Amire esetleg szívesen visszatérek, nincs királyi út, ugye, mint egy könyv címe is szoktuk idézni. Van, aki már kisgyermekkora óta, akár matematikus felmenőkkel rendelkezve, sorra nyerve a nemzetközi nagy versenyeket, oda jut és úgy lesz kiemelkedő, de olyan is van, aki soha nem indul el matematika vetélkedő, mert nem vonza az, hogy összemérjük a tudásunkat, de cserében nagyon érdekli egy mély elmélet. Úgyhogy azt gondolom, hogy akit ez érdekel, azt egyrészt biztatom, hogy próbálja ki magát, akár egy versenyen, de mindenképpen vannak táborok, szakkörök, akár csak szórakoztató délutánok, népszerűsítő rendezvények. Én azt mondom, hogy ne féljünk, hogyha kicsi indítatást is érez valaki, akár fiatal, akár idősebb, én nagyon biztatok mindenkit, hogy látogasson el a rendezvényeinkre, keressenek minket bizalommal, szerintem itt Andrán keresztül is nyugodtan, hogyha valakinek valamelyik téma felkelti az érdeklődését, mert én személyesen például mindig örülök, hogyha érdeklődnek, de az a tapasztalatom, hogy a munkatársaim is nagyon nyitottak a mindenféle területről, bármilyen szintű matematikai beszélgetésre.
Földvári Viktória segítségével kerültünk ma közelebb a matematikához. A Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet szakembere valószínűleg sokunk számára teljesen ismeretlen területekről beszélt nagyon érdekesen. Ő a csomóelmélet és a topológia kutatója. Ez az adás is újra hallgatható a Spotify-on, a Creative Survivor csatornán. Köszönöm, hogy velem tartottak ma is. Találkozunk egy hét múlva. Olá Andreát hallották.